Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, Ézsaiás próféta könyve 62. fejezetéből a következőképpen. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretének helyévé nem teszi Jeruzsálemet a földön. Vonuljatok, vonuljatok ki a kapun, készítsetek utat a népnek. Töltsétek, töltsétek föl az országutat, hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között. Hírül adta az Úr a föld széléig, mondjátok meg Sion leányának, jön már szabadítód, vele jön szerzeménye, előtte jön munkája eredménye. Szent népnek nevezik őket, az Úr megváltottainak, téged pedig sokat látogatott városnak hívnak, nem leszel elhagyatott. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Amen. Keresztény testvéreim, Isten megbüntette népét hűtlensége miatt. A babiloni fogság, illetve számüzetés Isten büntetése volt a választott népen. Hosszú romlás folyamat előzte meg a babiloni fogságot. Az volt a baj, hogy elfordultak Istentől. Tisztelték, imádták Istent, de Isten mellé sok más bálvány tolakodott az életükbe. Jobban bíztak saját erejükben, mint Isten mentő szeretetében. Isten tiszteletük megüresedett. Nem a templomba járók száma csökkent, hanem tartalmában ürült meg. Csak formalitás, csak ceremónia lett az Isten tisztelet, anélkül, hogy szívvel, lélekkel Istenhez fordultak volna. Anélkül, hogy őszintén megbánták volna bűneiket. A romlás lassan lett láthatóvá a választott nép életében, de aztán egyre aggasztóbb jelei mutatkoztak. A próféták keményen beszéltek, és Isten ítéletét helyezték kilátásba. De senki nem vette komolyan a prófétai intelmet. Nem is csoda, hiszen a fogság előtti időkben viszonylag jólétben éltek a választott nép fiai. Csak a politikai szelek hoztak egyre sűrűbb felhőket az ország felé. Ők azonban bíztak saját erejükben, bölcs diplomáciájukban. És ahogy lenni szokott a jólétben és a zavaros politikai helyzetben, úgy vert egyre nagyobb hullámokat az erkölcsi romlás is. Hiszen a tartalmilag üres vallásosságban már nem érték a morál. Aztán eljött az idő, amikor már maguk is érezték, hogy nagy baj van, és őszintén kezdtek kiáltani Istenhez. Már késő volt. Az ítéletet nem kerülhették el. Jött a számüzetés, a babiloni fogság. Semmi sem maradt az országból, minden elpusztult. Ézsaiás próféta korhat fatörshöz hasonlította ezt a helyzetet. Szomorú látvány egy kivágott fa. Ágait levagdalják, szanaszét szórják, rátaposnak, elégetik. Így járt a választott nép, szétszórattatott Babilonban. Isten azonban új életet ígért és adott megalázott népének. A most felolvasott prófétai szó a fogságból szabaduló néphez szólt. Már haza érkeztek az első csoportok. Jeruzsálem újraépítésén fáradoztak. Már ismét vannak falak. Egyébként mindenütt csak romok voltak. Szétszórva hevertek a tömeg. De már voltak falak. Még az utakat is rendbe kellett tenni, meg kellett tisztítani az akadályoktól, hogy az újabb hazatérőknek könnyebb legyen hazatalálni. A fatörzscsonkból már kihajtott a vesszőszál, olvassuk Ézsaiásnál. Már látszanak az új élet jelei. Már úton van a szabadító, hallottuk. Csodálatos érzés újra kezdeni valamit, amiről azt hittük, hogy már elveszett. A reménység megszépíti az életet. A reménység átsegít a nehézségeken. A reménység elfeledteti a szenvedéseket, a nyomorúságot is. Ebből a prófétai igéből, amit ma felolvastam, kiérezzük azt a feszültséget, amit hitéletünkben mindannyian átélhetünk. Már itt az új hajtás, de még sok időnek kell eltelnie, amíg nagy fa lesz belőle. Már itt van közöttünk az Isten országa, de a beteljesedés még messze van. Jézus Krisztus már elvégezte szabadító művét, mégis jön, még mindig jön, most is felénk tart. Jön, hogy megszabadítson minket. Ez a prófétai ige egyfelől a földi Jeruzsálem újjáépítéséről szól, másfelől a mennyei új Jeruzsálemről, az új teremtésről. Mert ez a kettő összetartozik. Ahogy a földön küzdő egyház és a dicsőséges mennyei egyház is szerves kapcsolatban áll egymással. Ha a földön küzdő egyháznak nem volna élő kapcsolata a dicsőséges mennyei egyházzal, akkor elveszett. Akkor már reménységesen marad megújulni. Ez az élő kapcsolat pedig Jézus Krisztusban valósul meg. Ő a mi szabadítónk, aki már eljött és aki jön. Azt mondja a próféta, vele jön szerzeménye, előtte jön munkája eredménye. Ez a kép a nagy hadvezérek diadalmas bevonulására emlékeztet. Ajándékokat küld maga előtt, hogy mindenki megbizonyosodhasson arról, hogy jó szándékkal közeledik, és mindenki láthassa hatalmát, gazdagságát. Az igazi nagy ajándékot, szerzeményét azonban magával hozza. A mi szabadítónk az örök életet hozza magával. Ez Jézus szerzeménye. Ő munkálkodott érette. Előtte jön viszont munkája eredménye, az ajándékok. Azt hiszem, ez az egyik legtalálóbb kép az Úr Jézus Krisztusra. Megváltó munkáját értünk, kiullott vérét, értünk odaáldozott testét, előre elküldte. Már megtörtént megváltásunk. Már bizonyosak lehetünk a feltámadás és az örök élet felől. Mindezt előre küldte, hogy éljünk általa. És mondjuk el mindenkinek ezt az örömhírt, hogy a föld végső határáig ismerté váljon, milyen nagy árat fizetett értünk, szabadító úrunk. Mi valahol szabadító Urunk előre küldött ajándékai, és a hozzánk jövő szabadító között vándorolunk. Hátunk mögött áll a Golgotai kereszt. Magunk előtt reméljük a menny kapuját. Egyetlen nyugtalanító kérdés maradt csak. Vajon célba érünk-e? Tényleg a helyes úton vándorolunk? Ezért állította Isten az őröket a várfalakra, az egyház várfalaira, hogy soha ne hallgassanak, hanem figyelmeztessék az embereket Isten újjáteremtő, üdvözítő szeretetére, munkájára. Állítsanak útjelző táblákat, hogy irányítsák Isten népét, hogy tereljék a helyes útra. Ezt a szolgálatot, ezt a küldetést kapta a földön küzdő egyház, azon belül az egyház szolgái, őrállói. Azt hiszem, ezt a küldetést, ezt az őrszolgálatot a legnagyobb odaadással és leglátványosabban reformátoraink teljesítették annak idején. Isten állította őket a földi egyház várfalaira. Ők nem önjelöltek voltak. Őket nem a nép választotta és kiáltotta ki reformátoroknak. Isten állította őket szolgálatba, hogy ne hallgassanak, hanem kiáltsanak. Mondják el, miben tévelyeg az egyház. Hirdessék a tiszta evangéliumot, és ne engedjék, hogy azt emberi okoskodással, rendeletekkel, tévtanításokkal mások besározzák, elhomályosítsák. Luther Márton egyik leghevesebb hangvételű, ugyanakkor teológiailag talán a legtartalmasabb könyvének, amelyben a szentségekről szóló tanítását foglalta össze, azt a címet adta, az egyház babiloni fogsága. Igaza volt. Ma már senki sem vitatja, hogy a középkori egyház éppen babiloni fogsága korszakát élte akkor. Épületei, városai ugyan csillogtak, de lelkileg romokban hevert. Vallása tele volt ugyan díszes ceremóniákkal, rendelkezésekkel, szabályokkal, csak éppen az ige hiányzott belőle. Ige, pontosabban evangélium nélkül üres és tartalmatlan marad a vallás. Ige nélkül csak bálványimádás és tévtanítás marad az embernek. Ige nélkül nincs reménység, csak félelem és rettegés szállja meg az embert. A reformáció éppen az igéhez visszatérést szolgálta. A reformátorok voltak az első őrállók, útkészítők és építők, akik Jézus Krisztus egyházát babiloni fogsága után az apostolok által megvetett igei alapra kezdték újból építeni, visszaépíteni. Arra az igei alapra, akit Jézus Krisztusnak hívnak. Rajta kívül nem lehet más alapja az egyháznak. Ez volt a legfontosabb üzenete reformátorainknak. Ezért volt szükség arra, hogy lefordítsák a Szentírást a nép nyelvére. Ezért volt szükség az evangélium hirdetésére. Ezért volt szükség a nép nyelvén énekelhető igei tartalmú zsoltárokra, dicséretekre, hogy közel hozzák az emberekhez az igét, hogy megismerje mindenki az igét. Krisztus egyházát csak igei alapra és csak igével lehet építeni. amit a reformátorok elkezdtek, Istennek legyen hála érte, azt folytatni kell. Most rajtunk a sor, hogy kiáltsunk és ne hallgassunk. Azt olvastam az igéből, soha ne hallgassanak se éjjel, se nappal. Bizony az Istentől jövő ige és annak hirdetése át kell, hogy hassa az egész társadalmat, a mindennapi kenyérért fáradozásunkat, gazdasági politikánkat, igazságszolgáltatásunkat, kultúránkat, mindent. Jaj, annak a társadalomnak, amelynek őrei elhallgatják az igei útmutatást, Isten akaratát. Jaj, annak a társadalomnak, amelynek őrei némán maradnak, amikor Istennek, a történelem urának nagy tetteire, szabadító szeretetére kellene emlékeztessék társaikat. Keresztény testvéreim, Babilon népe most is jön, hogy uralma alá hajtsa Európát, Krisztus egyházának népét. Nem csak azért igaz ez, mert a migránsok jelentős része éppen az ősi Babilon térségéből indulnak útra. Sokkal inkább azért veszélyeztet minket egy újabb babiloni fogság, mert olyan eszmék, olyan liberális gondolkodás és annyi idegen vallásos filozófia és gyakorlat hódítja meg ma az elméket, hogy egyre jobban háttérbe szorul Isten kijelentett igéje. Már nem vonzó. Sokak számára ózsdi az ige. Nem passzol a demokratikus elvek zengzetes jelszavaival. Összeférhetetlen az emberi jogokról és szabadságról hangoztatott modern, haladó szellemű elképzelésekkel. Sokan elharsogták már, velük együtt én is mondom, én is úgy érzem, hogy megérett a helyzet egy új reformációra. A reformációnak ugyanis mindig helye és ideje van. Az őrállók, akiket Isten az egyház várfalaira állított, soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel. Hirdessék az igét. Vigyék ki azt az utcákra, a kapun kívülre is, és készítsék, építsék az ige útját a népnek, a kint rekedteknek, a fogságból talán hazatérni óhajtóknak. Hirdessék a tiszta igét, hogy ki-ki az igéhez mérhesse elképzeléseit, szavait, tetteit, egész életét. Csak az igei alapra és igével épített egyháznak van jövője, reménysége az üdvösségre. Tudjátok, ezt az igei alapot és az élő igét úgy hívjuk Jézus Krisztus. Ő az én szabadítóm. Ő a ti szabadítótok is. Ő mindenkit megszabadít a fogságból, a bűnből, gonosztól, a kárhozatból. Mindenkit megszabadít, aki benne bízik, őt követi, és urának vallja. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy jó pásztorul jöttél e világba, életedet adtad értünk, és keresel minket mentő szereteteddel. Terelj minket az élő vízhez, és üdíts fel üdvözítő igéddel. Ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akiket drága áron szereztél meg. Urunk Istenünk, Hálaadással köszönjük meg a reformáció ajándékát. Köszönjük reformátoraink szolgálatát. Köszönjük, hogy alkalmunk, lehetőségünk adódott az ő szolgálatuk nyomán igédet megismerni, az evangéliumot tisztán hallani és hirdetni. Adj igaz és hű őrállókat a mai egyházadnak is, hogy tisztán tudjuk továbbadni azt a drága ajándékot, amit ránk bíztál. Urunk, oldozz fel minket a bűn kötelékéből, és gyógyíts meg az összetört szíveket. Tedd alkalmassá egyházadat szolgálatodra, hogy elvigye az evangéliumot a szomorkodókhoz, hogy hirdesse a bűnbocsánatot, ahogyan te is megbocsátottál neki, hogy irgalmasan cselekedjék, ahogyan te is irgalmas vagy hozzá, hogy segítsen a nyomorúságban, ahogyan te is megsegítetted népedet. Bocsásd meg mulasztásainkat, és lobbantsd lángra szívünket szeretetet tűzével. Támogass minden szeretett szolgálatot, és irgalmaz nekünk az ítélet napján. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Amen.